a mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten lelke tegye gazdaggá a mi közös indulásunkat ez új esztendőben. Énekeljük kezdő énekül testvérek a 163. éneket. A 163. ének így kezdődik, te rólad zeng dicséretünk, nagy Isten, téged tisztelünk. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből, a 8. rész 19. versétől kezdődő. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, a 8. rész 19. versétől kezdve olvasom az igét. A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. Nem csak ez pedig, hanem maguk a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, ami testünknek megváltását. Mert reménységben tartatunk meg, a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység, mert amit lát valaki, miért reméli is azt? Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk. Hasonlóképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, megvalva bűneinket együtt, hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük testvérek Isten dicsőítésére a 460-as ének mind négy versét. A 460-as ének így kezdődik: ne csüggedj el, kicsiny sereg, bár egész föld tör ellene. Imádkozzunk! Istenünk, édesatyánk, hálaadással köszönjük neked, hogy a te biztató szavadra indulhatunk el ez új esztendő első napjaiban. Köszönjük hálaadással a te ígéretedet, amit oly sokszor adtál a te kiválasztott gyermekeidnek, és adsz a te mai követőidnek is. Bízzunk, mert te velünk leszel. Istenünk, olyan sokszor átéltük már a te jelenléted csodáját. Bocsásd meg, ha hajlamosak vagyunk néha elfelejtkezni eddig tanúsított hűségedről. Bocsásd meg, ha nem mindig látjuk és érzékeljük a te jelenlétedet. Olyankor, ami hitünk felfogó képességével van gond. Olyankor megtörik a mi reménységünk. És olyankor nem tudunk eléggé bízni benned. Istenünk, köszönjük, hogy újra és újra bizonyítod irántunk való hűségedet. És köszönjük, hogy gondoskodó szeretetednek sok-sok jelére mutatsz rejá azért, hogy el ne felejtkezzünk a mindennapi kenyérről, a békés lakhelyről, az öltözetről, el ne felejtkezzünk a családról, a közösségről, melyek mind-mind a te drága ajándékaid számunkra. Köszönjük neked hálaadással, hogy a te szabadra indulhatunk el most is. Azon az új úton, amin lehetnek majd buktatók, kihívások, ahol jöhet majd a csábító a maga kísértő hangjával, de ha erősek maradunk hitben, és ha reménységgel beléd kapaszkodunk, akkor hisszük, nem bukhatunk el. És ha néha megtántorodnának a legkülönbek is közülünk, van drága ígéreted arra nézve, hogy ismételten fölemelsz, és szányra kelhetünk, mint a saskesejük, futhatunk, és nem lankadhatunk meg, járhatunk, és nem fáradhatunk el. Istenünk, áldott légy azért, hogy te ezeket a drága ígéreteidet kész vagy újra és újra beteljesíteni mindnyájunk életében. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 250-es ének első két versét. A 250. ének így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Drága testvérek, hallgassuk meg Isten üzenetét, amint ez írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelében, a 8. rész, 24. és 25. verseiben. Felolvasom az igét a Róma beliekhez írt Pál apostoli levélből, a 8. részből, a 24. és 25. versekből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Reménységben tartatunk meg, a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység. Mert amit lát valaki, miért remélné is azt? Ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk. Ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk. Eddig tart az alap. Drága testvérek, amikor életünknek egy új szakaszára indulunk el, feltétlenül szükségünk van erre a különös erényre, amiről Pál apostol ebben a két rövid igeversben több ízben is beszél, mégpedig a reménységre. Tudjuk azt, hogy ő maga a szeretet himnuszát úgy fejezi be, hogy végül, miután már a földi életben sok minden hátunk mögött marad, és végképp el kell búcsúznunk tőlük, végül megmarad három fő dolog. Istennek három különös ajándéka: a hit, a remény és a szeretet. E három nélkül nem élhet a keresztény ember. Nyilván, hogy a hit mellett rögtön a reménység jelenik meg Pál apostolnak e hármas fölállításában, ami arra utal, hogy a hit és a remény ikertestvérek. És egyik sem lehet meg a másik nélkül. Nyilván a hívő embernek természetszerűen van reménysége. A hitetlen ember pedig a maga reménytelenségében vergődik, sokszor nem lát kiutat a zsákutcából, nem lát maga mögött semmiféle olyan okot, amiért hálát adhatna, és különösen nem lát maga előtt olyasmit, ami miatt oka lenne a reménységre. Nos hát nekünk most, amikor elindít Isten minket az új esztendő új útján, feltétlenül szükségünk van a reménységre. Persze tisztáznunk kell azt, hogy miféle reménységről van itt szó. Mert amikor Pál apostol több ízben is említi ebben a két rövid versben a reménységet, ami által megtartatunk, akkor nem ilyen csalfa illúzióról van szó, amit e világi megfogalmazás szerint már jól leért több mint 200 évvel ezelőtt Csokonai Vitéz Mihály is a Reményhez című versében. Azt mondja ott neves költőnk, hogy földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa, vak remény, kit teremt magának a boldogtalan, és mint véd angyalának bókol untalan. És akkor rádöbben, hogy ez a csalfa vak remény kijátszott vele, rászette őt, amikor csalódásra jutott, nyilván itt egy szerelmi csalódásról van szó ebben a versében, akkor mint egy megszólítja ezt az őt rászedő és becsapó reményt, azt mondja, csak maradj magadnak, biztatom valál, hittem szép szavadnak, mégis megcsalál. Hagyj el, ó reménység, hagyj el engemet. Kedv, remények, lillák, Isten veletek. Így zárul ez a vers. És nyilván itt megjelenik az ő múzsájának a neve Lilla, akit több hónapi barátság, udvarlás és még jegyesség ígérete után is egyszer távol létében az édesapja férhezadott egy gazdag emberhez, egy nagy vagyonú kereskedőhöz, és ez a szegény költő csokonai ott maradt az ő reménységének a romhalmazán összetörten, és ezért utasítja vissza ezt a csalfavak reményt, és szólítja meg, hogy maradj magadnak, hagyj békét nekem, ilyen fajta reménység. És ezért búcsúzik el az ilyen csalfavak reménytől, akárcsak az ő kedvesétől, akit végleg elveszített, mikor máshoz adta férhez az apja. Most hát testvérek, ez egy nagyon klasszikus illusztrációja annak, hogy a világi reménység nagyon sokszor ilyen illúzió csupán. Amiután fut az ember, mint valami déli báv után, és amikor úgy tűnik, hogy már a közelébe érné és megragadhatná, akkor derül ki, hogy az csak egy illúzió volt. Az valami hamis fényjáték volt, ami valóságnak tűnt, és mégsem az. Most hát a keresztény ember reménysége nem ilyen. A keresztény ember reménysége komoly alappal rendelkezik. És nyilván ez a komoly alap nem más, mint amit Isten ad nekünk az ő ígéreteiben, amelyekben nem csalódhat sohasem az ember. Akkor viszont, amikor nincs türelme kivárni Isten ígéreteinek a teljesedését, és úgy tűnik, hogy még az Isten szavába vetett reménysége sem teljesül, akkor kezdi a maga kezébe venni az ember a sorsát, és olyankor tesz olyan balga lépéseket, amelyeket utólag gyakran megbán. Erre nézve klasszikus példa az Ószövetségből Ábraham és Sára esete. Isten megígérte az idős párnak az örököst. Aztán telnek évek, Isten ígérete után eltelnek évtizedek, és nem jön a gyermek. És akkor kitalálja Sára, hogy beküldi az ő férjéhez, az ő szolgáló leányát, Hágárt, hogy az süljön Ábrahámtól gyermeket, mint egy a Sára ölén, úgymond adoptálva, az legyen majd az ő közös gyermekük, mint egy besegítve Istennek, aki lám késik az ígéretével, és tudjuk, hogy mi lett a következménye ennek az okoskodó, türelmetlen emberi megoldásnak. Megszületik Izmájel, Izrájel örökös ellensége, akiknek az utódai ma már a világot fenyegetik azzal a terrorista akciósorozattal, amitől már Európa is retteg. Nos hát, testvéreim, nekünk, amikor az isteni ígéretbe vetett reménységről beszélünk, nekünk szükségünk van türelemre is, hogy kivárjuk az isteni ígéretek teljesedését. Szükségünk van bizalomra, hogy Isten szava valóban megbízható, és hogyha ott van a mi várakozásunkban a türelem, ott van a mi várakozásunkban a bizalom, akkor nem fog csalódás érni. Akkor sem, ha Isten sokszor másként cselekszik, mint ahogy mi elképzelnénk. Ha Isten nem akkor és abban a pillanatban teszi meg, amit mi kérünk, amikor mi gondolnánk, hanem néha később cselekszik. De az ő óráján nincs soha késő. Mert ő mindig a megfelelő pillanatban cselekszik. Ezért olvastam részletesebben a Római Levél 8. fejezetéből az első igét, mert ott van az is, az a közismert bibliai vers, a 28. Tudjuk, hogy azoknak, Isten szeretik, minden a javukat szolgálja. Aki ezzel a bizalommal, ezzel a hittel indul el, akár az új esztendő új útján is, az nem fog csalódni az ő Istenébe. Annak a reménysége nem egy illúzió lesz. Annak a reménysége valóban akkor is működni fog, amikor a körülmények teljesen ellene mondanak az ő reménységének. Egy neves román írótól olvastam azt, hogy mindnyájan úgy születtünk, hogy a zsebünkben ott van mindnyájunknak a halálos ítélete. És milyen különös, hogy ennek a ténynek az ellenére is, hogy mi mindnyájan halálra ítéltek vagyunk, végül is reménységben haladunk át az élet szakaszain, és mindig a jobbat várjuk. Mindig a jobbat várjuk. Erre keresi ez a neves író a magyarázatot. És töprengésében kétféle okot említ meg, hogy miért is reménykedik az ember mindig jobbra várva, annak ellenére, hogy tudja, hogy a halálos ítélete ott van a zsebében, a születése pillanatától kezdve. És két okot említ ez az író. Azt mondja, valószínű, hogy az egyik oka, ami folytonos reménységünknek az, hogy valami öntudatlan, rózsaszínű ködben élünk. Amikor nem akarunk tudomást venni a realitásokról. Most ez az a csalfa vakremény, ez az a minket becsapó illúzió, amiről kétségbe esett versében és csalódásában Csokonai Vitéz Mihály regél. De ez a neves román író egy másik okot is megnevez, hogy miért is reménykedik az ember még sokszor, akkor is, amikor úgy tűnik, a körülmények mindig ellene mondanak a reménységének. És ez a magyarázat az, hogy valami azt sugja bennünk, hogy a halál úgy, ahogy mi ismerjük, ahogy mi gondolunk rá, nem is létezik. És ezt érdekes módon megerősíti a bécsi neves pszichológiai iskolának egyik nagy tudós alakja, Freud, aki azt mondja, hogy az élethez való bátorság és a kockázat forrása az az információ lehet, amit a tudattalan mély rétegben van elraktározva, hogy a halál, úgy, ahogy mi általában elképzeljük, nem is létezik. Azaz, a keresztény ember végső reménysége a túlnani világ valósága. Hogy nem csak az a realitás létezik, ami minket így körülvesz, amit letapogathatunk, megérinthetünk, amit testi szemeinkkel beláthatunk, hanem ezen túl van egy másik valóság is. Az a túlnani világ. És ez táplálja a reménységünket. Neves 20. századi zsidó származású francia filozófus Vladimir Jankelevics a reménységet a tavasz misztériumának nevezi. Tavaszi misztérium, vagy a szív áprilisa. Gyönyörű metaforák ezek. Igen, a keresztény ember reménységét lehet valóban ilyen tavaszi misztériumnak a szív áprilisára nevezni. Miért? Éppen azért, mert Jézus Krisztus legyőzte a halált feltámadásával. És az emberi gonoszságra, ami a kereszten tombolta ki magát, Isten válasza a Jézus feltámasztása volt. Ott, ahol minden elsötétedett fényes délben, Isten valami különös dolgot érlelt, harmadnapra a halál fölötti győzelmet tette valóságossá. És Jézus Krisztus feltámadása lesz így tehát a keresztény ember számára a reménységének végső alapja. Hogy nem a halálé az utolsó szó, hogy az a halál, amitől sok ember úgy retteg, az egy legyőzött ellenség. Ezt már sokszor hallottuk húsvéti üzenetek kapcsán, temetési igehirdetések rendjén. Csak az a kérdés, hogy mennyire tud ez valósággá lenni számunkra. Akkor, amikor összeszorul a szív, talán rossz hír hallatán, akkor, amikor váratlan fordulatot hoz az élet, és mélységbe kerülünk, Akkor, amikor úgy tűnik, hogy végleg beborul fölöttünk az ég, és nincs tovább, most ilyenkor derül ki, hogy mennyit ér a mi hitünk, és annak iker testvére, ami reménységünk. Tudjuk azt, testvéreim, hogy a reménység nagyon sokszor olyan körülmények között tartja meg a próba alatt levő embert, amikor semmi oka nem lenne reménykedni az embernek. És erre nézve a történelem rengeteg szép példát tud szolgáltatni. Ott van a holokauszt borzalma, vannak holokauszt túlélők, akik leírják, és többek között ez is az egyik bécsi pszichológus iskolának az egyik nagy alakja volt, Viktor Frankl, aki túlélte az auschwitzi borzalmakat, és leírja azt, hogy mi tartotta benne a lelket. És nyilván, hogy éppen az a végső reménység tartotta benne a lelket, hogy Isten nem téved még akkor sem, amikor úgy tűnik, hogy teljesen elfordította arcát az ő választott népétől. A hozzánk közelebb eső világnak is vannak ilyen szép példái. Ugye hitükért szenvedett kommunista börtönök mélyén sinylődő rab testvéreink írták le, mondták el élő szóban, miután kiszabadultak, hogy mit jelentett számukra minden sanyarú és nehéz körülmény között az a reménység, amit a hitük táplált, hogy Isten ott is a borzalmak mélységében úrrá tud lenni, ha a keserűségük, a csalódásuk, vagy netán éppen a depresszióra való hajlamuk fölött. Nem véletlen az, hogy például az egyik zsidóból keresztény lett ortodox hitű szerzetes Nikolaj Steinhardt, aki szintén a börtönben volt a kommunisták idején, megírja éppen a börtönben a klasszikus világhírű könyvét, aminek az a címe, hogy a boldogságom naplója. A boldogságom naplója. És egy csodálatos bizonysága ez annak, hogy ott, ahol minden külső körülmény ellene mond a reménységnek, a reménység továbbra is működik. Sőt, ez a reménység, amit a keresztény hit táplál, ez megtartó erővé válik. Ezért mondja Pál apostol, hogy reménységben tartatunk meg, vagy reménység által tartatunk meg. És ez nagyon érdekes kifejezés, ez a megtartatás, mert ez nem csak a földi életre szóló tovább lépési lehetőségre mutat, hogy van tovább mondjuk egy börtönön túl is, vagy egy koncentrációs tábor borzalmas körülményen túl is, vagy van tovább ugye a háború után elhurcolt foglyoknak is, akik a gulágon, a borzalmas hidegben, szegénységben, éhezésben túlélik a borzalmakat. Nem csak ezt jelenti, hogy van földi életlehetőség tovább, hanem ez a megtartatás az eredeti kifejezés értelmében az üdvösségre utal. Tehát nem csak a földi életet meghosszabbító lehetőségre utal ez, hanem az azon túli lehetőségre is, az örök életre is. És ez a csodálatos a keresztény reménység alapján. Miért mondja az Ószövetségben Ézsaiás gyönyörű, híres és ismert proféciája, hogy noha meglankadnak, megtántorodnak még a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, vagyis az Úrba vetik reménységüket, azoknak ereje megújul, azok szájra kelnek, mint a saskesei, azok futnak és nem lankadnak meg, azok járnak és nem fáradnak el. Mert a bizalom, az Úrba vetett reménység szárnyakat ad nekik. Csodálatos ígéretek vannak még az Ószövetségben is, de az Újszövetségben is arra nézve, hogy mit jelent a Istenbe vetett élő reménység. Gondoljunk csak Dávidra, aki mennyi üldöztetésen ment keresztül. Saul ugye az akkor uralkodó király a halálát kívánta, mert egyre nőtt Dávid népszerűsége, és féltette tőle a trónját. Aztán, amikor Dávid már király lett, akkor meg Absalom támadt ellene, a saját fia akarta letaszítani a trónjáról. És Dávid zsoltárai tele vannak a reménység szavaival. Csak egyet hadd idézzek, a 71. zsoltár 14. versét, ahol azt mondja Dávid, hogy én pedig szüntelen reménykedem, és folyton dicsérlek téged. Szüntelen reménykedni. Akkor is, amikor minden külső körülmény az ember ellen van. Csodálatos esély ez a hívő ember számára. Isten azt ígéri Jeremiás próféta által az akkor nagy történelmi katasztrófa előtt álló népének, tudjuk, hogy a babiloni fogság következett Jeremiás próféta idejében a zsidó népre, azt ígéri Isten a 29. rész 11. versében, hogy így szól az Úr, békességre és nem háborúságra gondolok, hogy jövőt és reménységet adjak nektek. Ott van a nagy történelmi kataklizma küszöbén ez a nemzet, a nép nagy része a babiloni fogságba kerül, az elhurcoltak többsége ott is fog elpusztulni, mert 70 évig tart ez a babiloni fogság. És mégis Isten azt mondja ennek a népnek Jeremiás által, hogy én jövőt és reménységet adok nektek. Ott a babiloni fogság mélységében, a történelmi süllyesztőben készíti Isten a következő nemzedéknek, a maradék népnek azt a jövőt, ami mentes lesz a bálványimádástól, a lelki elhajlástól, mert magára talál, mert Istenre talál a korábban Istenétől elfordult nemzet. És éppen ezért volt szüksége erre a nagy történelmi megpróbáltatásra. Bizony, Isten nagyon sokszor ilyen módon ébreszti fel a reményt, és ilyen módon erősíti meg a vele való kapcsolatát az embernek. A reménységről azt mondja valaki, hogy az egy horgony, ami be van akasztva a mennybe. A hitünk pedig az, amivel kapaszkodunk ebbe a kötélbe, ami ott van el horgonyra kötve. Tudjuk, hogy a hajónak is van egy ilyen horgonya, ami nem engedi, hogy a parttól elsodorják a hullámok. És bizony nekünk is a hitünk, a reménységünk ez a horgony, amivel belekapaszkodunk Istenbe, az örök kősziklába. Abba az örök kősziklába, akiről Péter apostol az ő első levelében azt mondja, hogy élő reménység ez számunkra. Minket élő reménységre hívott el Isten Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Milyen érdekes ez a kettős kifejezés, hogy élő reménység. Ezzel szemben van halott reménység is. Ismerős ez? Pedig én azt reméltem, ugye ismerősen cseng ez a Szentírásból, az emmausi tanítványok ajkáról, amikor csüggetten, szomorú ábrázattal bandukolnak Jeruzsálemből hazafelé menve Emmausba. És melléjük szegődik hirtelen, váratlanul egy idegen, és nem ismerik fel, hogy Jézus az, a feltámadott. És az elkezdik kérdezgetni, hogy miért vagytok szomorú ábrázattal? Miért vagytok ilyen lógó orra? És akkor elkezdik mesélni, hogy hát nem tudod, mi történt Jeruzsálemben? Hogy elveszett a mi végső reménységünk. Hogy megölték a messiást. Pedig mi azt reméltük, mondják. Pedig mi azt reméltük, hogy majd ő megszabadítja Izraelt. És akkor lehetne ehhez fűzni sok mindent, hogy mi mindent reméltünk mi Istentől, mi mindent remélt sok ember a keresztény hittől, és sokan azt mondják, nem jött be, és hátat fordítanak Istennek, egyháznak, hitnek, talán egy sikertelen vizsga miatt, talán egy rossz házasság miatt, talán azért, hogy nem gyógyult ki a betegségéből, vagy éppen meghalt valaki, pedig mi azt reméltük. Ugye ez a holt reménység. Most ettől szeretne mentesíteni minket Isten. Szeretne élő reménységre segíteni minket. Mert az a reménység, ez a Péter által megnevezett élő reménység az, amire nézve Pál apostol azt mondja a Róma 5:5-ben, hogy ez a reménység nem szégyenít meg. És azzal folytatódik ott a Róma 5:5. Miért nem szégyenít meg ez az élő reménység? Azért, mert kitöltetett az Isten szerelme a mi szívünkbe, a Szentlélek által, aki adatott nekünk. Igen, hogyha Isten szent lelke betölti a mi szívünket, átéljük, hogy mi Isten szerelmes gyermekei vagyunk, akkor ez élő reménységet szül a szívünkben, és ez az élő reménység nem szégyenít meg. Sőt, ez az élő reménység nem csak a földi életen kísér el, és ad nekünk bátorságot leküzdeni az élet nehézségeit, akadályait, hanem ez az élő reménység tovább vezet minket a halálon túl is az örökké valóság irányába. Tudjuk azt, hogy a hitben hazakészülő ember egészen más reménységgel néz az elmúlás elé, mint a hitetlen ember. Ezért mondja a Szentírás, hogy a hitetleneknek nincsen reménységük. De a hívő embernek még a halálos ágyán is van reménysége. Árva Betlen Katáról tudjuk azt, ami erdélyi református egyházunk történelméből, hogy mennyi próba érte őt az életben. Többek között egyik 9,5 éves gyermeke is meghalt, aki hitben halt meg, aki csodálatos bizonyságát adta az élő Krisztusba vetett reménységének a halálos ágyán is. És csodálatos vallomása többek között így hangzik a haldokló 9,5 éves kisfiúnak, amikor a szülei ott sírtak az ő halálos ágya mellett. Nem félek, mert engem az én Istenem megváltott, és én az övé vagyok, azért jövel, édes Jézusom. Egy 9,5 éves gyermek ilyen élő reménységgel tud rendelkezni a halálos ágyát. És nyilván, hogy ez óriási erőforrást jelenthetett az amúgy hitben élő édesanyjának, aki gyönyörű hitbeli vallomásokkal is szolgál nekünk az ő írásaiban. De testvéreim, lehetne akár a saját életünk példáját is hozni. Sok-sok olyan megélt helyzetből, amikor ez a hitben fakadó élő reménység átsegített minket, sok-sok olyan nehézségen, ahol mások talán leragadnak, elvesztik a fejüket, vagy netán kétségbeesésükben olyan lépésre szánják el magukat, ami a gonosztól való. Most hát ezektől szeretne megóvni minket Isten, és ezért akar minket élő reménységgel megajándékozni. Valaki úgy fogalmazott az iker testvérek a hit és a reménység kapcsán, nagyon találóan, hogy a hit igaznak vallja Isten szavát, a reménység pedig biztos annak beteljesedésében. A hit igaznak vallja Isten szavát, a reménység pedig biztos annak beteljesedésében. Nos hát, aki így indul el, akár az új esztendő új útjára is, akár az élet nagy kihívásai elé így néz, az biztos, hogy a reménységgel, a birtokában nem szégyenül meg. Nem szégyenül meg. A múlt századnak egy neves német teológusa, Moltmann, mélyhitű gondolkozó, keresztény, tanító, egyetemi professzor, egy gyönyörű könyvet írt és jelentetett meg, aminek az a címe, hogy a reménység teológiája. Igen, a reménység teológiája. Ez egészen komolyan, rendszerezetten kidolgozott tanítás arra nézve, hogy a reménységre föl lehet építeni nem csak egy elméleti teológiát, egy hitrendszert, hanem a reménységre föl lehet építeni egy reális emberi életet. És nyilván, hogy ez az a drága lehetőség, amivel megajándékoztatik minden hívő ember, és mi hisszük, hogy aki ezzel a reménységgel a szívében indul, az nem fog csalódni, sőt, megtartatik minden körülmények között, és még ez a megtartó isteni hatalom át fogja segíteni őt az örökké valóságra is. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére. Énekeljük el a 331-es ének első két versét. A 331-es ének első két versét énekeljük. Egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy te reménység által akarsz megtartani minket. És köszönjük, hogy nem csak földi életünk nehéz helyzeteiből akarsz kiemelni a reménység által, hanem az örökké valóságra nézve is meg akarsz tartani minket. Köszönjük, hogy előre mutató reménységet adsz nekünk. Köszönjük, hogy a mi életünket nem csak a múltban hordoztad, hanem hordozni kívánod a jelenben is, de abban a bizonytalannak tűnő jövendőben is, ami tele van esetleg fenyegetésekkel, tele van veszélyekkel. Nem tudjuk, hogy mi vár rejánk holnap, de tudjuk, hogy te is ott vagy velünk a holnapban. És ez elég nekünk ahhoz, hogy reménységgel tegyük meg az élet útján a következő lépést. Istenünk, köszönjük hálaadással, hogy te vagy a mi egyedüli reményünk, és köszönjük, hogy beléd vetett bizalmunk nem vezethet sohasem csalódásra. Akkor sem, ha nem úgy cselekszem mindig, ahogy mi gondoljuk, akkor sem, ha néha úgy tűnik, hogy késel ígéreteid beteljesedésével. Köszönjük, hogy mindig a javunkat nézed, és ezért cselekszel velünk úgy, ahogyan cselekszel. Áldott légy Istenünk azért a tanításért, amit újra megerősítesz a szívünkben, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden a javukat szolgálja. Ebben a hitben és ebben a reménységben indíts minket tovább életünk az új esztendő útján, és így indíts minket, Atyánk, a te szereteted birtokában, mert hisszük, hogy hit, remény és szeretet hármas együttjárásában megmaradhat a mi életünk egyensúlya, békessége és öröme. Hadd bízzuk rád, Urunk, a betegeket, a szenvedőket, a próba alatt levőket. Hajolj le hozzájuk mentő kegyelmeddel. Hadd bízzuk rád gyermekeinket, unokákat, a következő nemzedékek tagjait, hogy ők is megismerjék Krisztusban az ő élő reménységük alapját. Köszönjük hálaadással, hogy rád bízhatjuk anyagi dolgainkat, nemzetünk jövőjét, anyaszent egyházunkat, e világ népeinek sorsát. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy a te békességed uralja a te teremtményeidet mindenütt a földgolyón. Köszönjük, hogy Jézusért meghallgatod hálaadásunkat, és elfogadott kéréseinket is. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imád. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe január folyamán egy Kolozsvár közeli kis református gyülekezetnek szeretnénk anyagi támogatást nyújtani a szeretetszolgálati adományok révén. Fodorházáról van szó, egy nagyon összezsugorodott kicsi gyülekezet, nagy anyagi gondokkal küzd. Nemrég vette át egy újonnan érkezett lelkész testvérünk, a Bodonkuti lelkész szolgál most be oda, és nagy reménységgel indulnak az új szolgálati szakasznak, de várják az anyagilag tehetősebb gyülekezetek anyagi támogatását, mert az épületek nagyon sürgősen fontos karbantartásra szorulnak, és nincs elég anyagi fedezetük ezekre. Szeretettel kérem a prezsbiter testvéreket, hogy most istentisztelet után egy rövid megbeszélés erejéig maradjanak vissza a templomba. Testvérek, folytatjuk együttlétünket, énekeljük el a 423-as énekünk első két versét. A 423-as ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.
ez örömben és bánatban csendesség. Hagyhat pihenjen lábodnál gyermeke, készem leunyva téged
Valljuk meg hitünket, testvérek, a Heidelbergi K.T. alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük testvérek fennálló énekül a 90. Zsoltár első versét, Te benned bíztunk elejétől fogva. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak, megtartó Krisztusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.